minket az Isten, vagy lakomára. Mennyek országán, már elmondtam ezt, nem a mennyországot érti az evangélista, vagy Jézus Krisztus. Ez a mennyek országa már most elkezdődik az életünkbe, amikor az Isten országát kérjük, hogy jöjjön el, és valósuljon meg közöttünk. Nem a világban valósul meg talán rögtön, de az otthonunkban megvalósulhat, az életünkben valósággá lehet. Isten maga hív, sürget bennünket, ránk mosolyog, keményebben is ránk szól, hogy gyere már, gyere a szőlőmbe, gyere a lakomámra. És talán azért mondja egyszer szőlőnek, egyszer meg lakomának ezt az Isten országát, mert egyetlen pontos képet nem talál, amelyel az Isten országának az igazi természetét kifejteni. Valami feladatot is szán nekünk az Isten, munkát, amivel verejtékesen, a erőnk megfeszítésével boldogulhatunk. De ugyanakkor örömre hív, amelyik emlékeztet a lakomára is. És az az egy dénár, amit ad, az nem ébér, hanem az a gazdagságunknak a jutalma lehet, ha megbecsüljük, ha aként fogadjuk. A két kép, meg a még annyi más kép, amivel Jézus az Isten országának a természetét elénk állítja, kiegészíti egymást. És együtt igazak, egymást korrigálják, mindegyik önmagában egy kicsit félreérthető, egy kicsit sántít. Ezt is sokszor szoktam emlegetni, gondoljatok vissza rá, hogy minden hasonlat sántít. A legjobb hasonlatok is sántítanak, és mégis az Isten hasonlatai is sántítanak, hogyha emberi nyelven szólal meg az Isten. De ezek a sántító hasonlatok összekapaszkodnak, és akkor táncot tudnak járni, mert a sok hibájuk egymással kiegyenlítődik, és a félszegségei feloldódnak, együtt valami nagyon szép, nagyon igaz képet tudnak adni arról, mit is akar velünk az Isten, mire szólít bennünket. De vegyük most komolyan ezt a lakomát. Hát az Isten lakomára hív minket. Nem csak arra, hogy egyszer majd a mennyben körülülhetjük az ő asztalát, és akkor tényleg nem lesz más gondunk. Hát persze ott se lakomázni fogunk egy örökké valóságon át, mert hát nem, a lakomára nem tud az ember úgy gondolni, hogy az heteket, hónapokat, éveket betölt az életében, de valami olyan nagy jó lesz, mint amit egy órán át érzünk, amikor egy jól sikerült lakomának a részesei lehetünk. Csak az örökké tart, és nem fogunk jól lakni benne, és nem fogunk megéhezni közben, és nem fogunk, hát úgy nem érezzük úgy, hogy jaj, de kár, hogy vége van. Nem lesz vége. De nem csak, és nem elsősorban a mennyei lakomára kell itt gondolnunk, ahogyan mondtam is már, hanem lakomára hív minket Jézus akkor, amikor azt mondja, hogy gyertek szentmisére, és gyertek és áldozatok meg, és megnyitja előttünk az utolsó vacsorának a lakomáját. Nem olyan fergeteges öröm, de hogyha igazi belső figyelemmel gondoljuk meg, hogy ő maga lesz az eledelünk, és aztán csak ugyan figyelemmel közeledünk hozzá, csak ugyan hálás szívvel ballagunk haza róla, akkor ez a lakoma, ez egyre nagyobb örömet jelenthet számunkra. Egyre inkább átérezzük, hogy ez valódi kincsünk, ami az egész életünket, hétköznapjainkat is, emberi kapcsolatunkat is megfényesíti. És az a lakoma, amire hív, az lehet a családi ebéd, akár a vasárnapi ebéd, vagy vacsora, vagy a hétköznapokban a nehezebben összeállított koszt, amire egymást várjuk, és amit lehet kelletlenül is fogyasztani, idegesen, méltatlankodva, hogy nem jut többre, de lehet áldástól is fogadni. És hogyha jó szívvel fogadjuk, és egymással osztozunk a kevésben, akkor az nagyon nagy örömet jelenthet számunkra. Leleménynek alkalma, mégis valami váratlan jóval meglepjük egymást, egy finom falattal, vagy egy szép történettel, amivel találkoztunk a napközben, elmondjuk a többieknek, hadd melegedjék meg az ő szívük is. Lakomára vár minket az Isten. És ezt a lakomát nem kell úgy megközelítenünk, hogy valahová messze elmegyünk, elgyaloglunk, hanem egyszerűen hazamegyünk, és ott ülünk az asztal mellé, azzal a szívvel, mint akit az Isten lakomájára hívtak meg. Milyen érdekes aztán, ugye a történetben ez olyan megdöbbentő, hogy a király meghívja a barátait, vagy az előkelő embereket nyilván a lakomájára, és akkor azok nem mennek el. Hát az a legjobb házban is előfordulhat, hogy egy-két vendég nem megy el, mert megbetegedett, vagy más nagyon-nagyon sürgető dolga van. Tehát az, hogy senki sem megy el, hát az talán képtelenség. De ezzel a képtelenséggel akar figyelmeztetni bennünket az Isten, hogy bizony ő sokszor jár így. Nem ennyire látványos, és nem ennyire megrázó a meghívása, hogy gyertek a lakomámra, hanem olyan egyszerű, mert csak ugyan az oltári szentség vételére hív, az otthoni asztalhoz hív, hogy azt tekintsük lakomának, amelyet ő terít meg számunkra, és mi nem megyünk el. Lehet, hogy ott vagyunk, de kelletlenül. Lehet, hogy ott vagyunk, de azt mondjuk, hogy nem akarunk most szentáldozáshoz járulni, ügyes-bajos dolgaink miatt, nem is vagyunk olyan helyzetben, hogy most rendet teremtenénk magunkba. Eljöttünk, de aztán megyünk is haza. Meghív minket is az Isten. És milyen szomorú is ez a dolog, hogy nem csak egyszer-egyszer történik meg, hogy ezt a meghívást visszautasítjuk, hanem hát hányan vannak körülöttünk is, akik visszautasítják ezeket a meghívásokat, és a mi visszautasításaink is, hát mennyire szomorúak és esetlenek ahhoz a örömhöz meg jó szándékhoz képest, amelyel az Isten elénk jön, hogy az életünket megvidámítsa. Nem a kívánságainkat váltja valóra föltétlenül, hanem a maga ajándékaival vesz körül. De ha azokat komolyan tudjuk venni, akkor valóban örömbe öltöznék a színünk mindahányszor. És akkor persze, hogy megdöbbentő, megint lehetetlen, hihetetlen, hogy a király küldi az embereit, hogy gyertek mégis, elmondja, hogy milyen sok minden ökröket levágott, meg kész a lakoma, milyen nagy szeretettel készítette. És akkor a szolgáit nem csak, hát ugye olyanok vannak, akik elmennek egyik a szántóföldje után, másik a üzlete után, hanem olyanok is, akik megverik a szolgákat, meg megsebzik, meg minden. Ugye, hát ez persze megint abszurd, de azért mégis megtörténik ez, hogy az Isten maga hát ad embereket, akik minket lehet, hogy nem is ügyes szóval, de mégis figyelmeztetnek arra, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, mert az Isten meghívott, és akkor mi, ahelyett, hogy megköszönnénk az Úristennek, hogy csak ugyan küldött egy nagymamát, aki megkérdezi, hogy hogy is vagyunk, meg mikor is voltunk utoljára templomba, vagy megkérdezi, hogy mikor sikerült hazajönnünk vacsorára, stb., hogy a többiekkel együtt legyünk. Ahelyett, hogy megköszönnénk, csak ugyan szót fogadnánk neki, és az Isten hívását látnánk a még oly ügyetlen szavába, hát annélkül még esetleg el is utasítjuk, vagy megbántjuk. Egy szó lehet gorombább egy ostorcsapásnál. És milyen érdekes aztán, hogy ez a példabeszéd nem szól arról, hogy az Isten ezeknek az embereknek, akik elutasították a lakomáját, azoknak megbocsát. Hanem azt mondja, hogy hát ezek méltatlanná váltak a lakomára, megharagszik rájuk, elmegy, és elpusztítja a városukat. Közben kiül a vacsora is, hogy hívja oda majd az útszéről az embereket. A kép rossz, és mégis ott is, ahol rossz, ott is valamit azért elmond arról, hogy ennek kockázatai is vannak. Az Isten nem haragszik meg rögtön, hogyha mi a meghívását elutasítjuk, hanem nagyon kitartó abban, hogy újra meg újra kérleljen bennünket. És aztán lehetőséget is ad a bűnbánatra. Azért van a gyóntatószék, hogy megbánjuk a bűneinket, és minket, magunkat akkor olyan szép és olyan kedves szóval invitál az asztalhoz, mintha még annak még jobban örülne, hogy a tékozló fiú hazatért, mint hogy a másik otthon marad. Tehát a valóság pazarabb annál, mint amit a példabeszéd mond. De azért a példabeszédnek ez a nagyon szigorú fordulata, hihetetlenül szigorú, kegyetlennek látszó fordulata, azért mégis emlékeztet arra, hogy hát sokáig nem lehet packázni ezzel a meghívással. És azért nem lehet azt mondani, hogy úgyis megbocsát az Isten, és akkor megyek azok után, a dolgok után, ahol nem bocsátják meg, hogyha nem állok helyt, és nem settenkedem, hogy én is oda jussak meg, én is elvégezzem. Az Istent nem lehet örökké a második helyre, vagy az utolsó helyre tenni az életünkbe, mert ez igazán valamikor mégiscsak megbosszulja magát. És milyen érdekes aztán a folytatás, mert azoknak a helyébe is képzelhetjük magunkat, akik a úton sereglenek, és aztán egyszer csak jönnek a szolgák, és azt mondja, gyertek, készen a lakoma, amit nem is nektek készítettek, de most sok az üres hely, és milyen jó lesz nektek, jól lakhattok. És bezzeg csak ugyan azok az emberek, akik ott az úton vannak, és akiknek saját háztartásuk nincsen, vagy elfáradtak, örülnek annak, hogy most egész váratlanul, hát milyen szép dolgokba belecsöppennek. Látunk ilyen embereket magunk körül, akik valahonnan messziről, valahonnan az elhagyatottságból, valaminek köszönhetően eljutnak a kereszténységhöz, és akkor odaadóbbak lesznek, mint azok, akik ebben nevelkedtek, és akik ennek a gazdagságát megszokták, és nem becsülik eléggé. Örülünk annak, hogy ők is itt vannak, és örülünk annak, hogy Isten hozzájuk ilyen kegyelmes, nem irigyeljük őket, és ha magunk közéjük tartozunk, hálát adunk, ha meg őket látjuk, akkor nem azt mondjuk, hogy hát mit keresnek ezek itt, hanem azt mondjuk, hogy milyen nagyszerű, hogy ilyen az Isten. És azután milyen érdekes ennek a példabeszédnek legérthetetlenebb része az az utolsó rész. Hát ezek között az összecsődített emberek között egynek sincsen menyegzős ruhája. És akkor mit kötekedik a király? Azzal, akit megszólít, hogy barátom, hogy jöhettél ide, így, ahogy itt vagy. Megint csak arra kell gondolnunk, hogy ez a képtelen dolog valami, mégis valami igazságot mond. Menyegzős ruhát nem vehet, akit az útszéléről szólítottak a lakomára. De valamiképpen mégse az a dolga, hogy egyszerűen csak ugyanazzal a szívvel, vagy ugyanazzal a lélekkel telepedjék az asztal mellé, amivel ott az úton vándorolt. Valamiképpen menyegzős ruhába kell öltöznie annak is, aki nem tud új ruhát venni, mikor az Isten asztalához telepszik. Hálát kell érezni, örömet, belső megtisztulást, és azt mondani, hogy jaj de jó, Uram, hogy törődöl velem, jaj de jó, hogy kiszólítasz engem a hétköznapoknak a piszkából, vagy a szennyes indulataiból, kisszerű keserűségeiből, és hát ide letelepítesz. És nem egyszerűen csak az asztalodnak a fölkínált javait akarom itten mohón elfogyasztani, hanem köszönöm a szeretetedet, a gondoskodásodat, hogy velem így törődöl, és azután hálás szívvel, megújuló lélekkel fordulok hozzád. A menyegzős ruha az a mi megilletődésünk, az a mi örömünk, és az Isten elvárja tőlünk, hogy akkor, amikor ő hozzánk lép, hogy hozzánk küldi, tényleg sikeresen megszólít, letelepít, békességet ad, sokféle hányattatás között, akkor ezért hálásak legyünk. És ne csak elfogadjuk, amit ad örömmel, hanem köszönjük is, hogy a szívünk is megtisztuljon, megújuljon ennek a váratlan ajándéknak az örömébe. Igenis az életünkben nem csak keserű napok vannak, hanem váratlan ajándékok is. És ezekre is kell, hogy emlékezni tudjunk, és ezeknek a fényében kell, hogy újjászülessünk. Kedves testvéreim, valahogy talán ilyesféle szívvel olvashatjuk ezt a mai példabeszédet, és akkor megtaláljuk benne a helyünket, akkor megtaláljuk azt, hogy nekünk mit üzen az Isten ezzel a régi evangéliumi példázattal. Oda akarunk figyelni a szavára, megköszönjük, hogy törődik velünk, és azután hát igyekszünk azon, hogy az ajándékai csak ugyan a maguk igazi érdeme szerint tudják az életünket átjárni, megújítani, hajlékonnyá derűssé tenni, menyegzős ruhába öltöztessenek minket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta az utak közül, fölment a mennybe, ott ül a mennybe, az Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvére!